Arcok és sorsok. Fejezetek a magyar katolikus egyház életéből.
A szerkesztő riporter Sós Viktor.
Folytatjuk beszélgetésünket a keresztény politika elmélet alapjai, amelyet Mihelics Vid írt meg 1946-47 folyamán egy cikk sorozatban, és a cikkeket Társadalom elmélete címmel a Kairosz kiadó jelentette meg Frenyó Zoltán szerkesztésében, és két cikk sorozatot a hazánkban megjelent a keresztény politika elmélet alapjai, illetve korábban a hivatásrendi társadalom eszméi, ami pedig a 40-es évek elején jelent meg. Egy évtized sincs a két cikk sorozat között, a 40-es években vagyunk, az egyik a második világháború eleje, a másik pedig a még akkor talán mondhatjuk így, hogy fenyegetett demokrácia időszaka, az 1945 utáni időszak, amely majd beletorkollik a akkor már éppen kiépülő, kibontakozó egypártrendszerbe, a kommunista diktatúrába. Milyen hasonlóságok és különbségek vannak a két cikk sorozat között, illetve arra kérem Frenyó Zoltánt, hogy a keresztény politika elmélet alapjai cikk sorozatból emeljen ki számunkra olyan fontos témákat, problémaköröket, amelyeket akkor Mihelics Vid fontosnak tartott, kibontott, és akár mára szóló üzenete, aktualitása is van.
Az egyik a sok közül talán a tulajdonjog kérdése, amit szeretnék kiemelni, mert ezügyben nagyon sok félreértés kísér bennünket, viszont alapvető fontosságú. Itt konkrétan meg lehet figyelni és meg lehet világítani a katolikus társadalmi tanítást. Sok egyéb is van természetesen, ilyen az korábban említett szubszidiaritás eszméje is, és sok más, de talán a tulajdon elég kritikus téma ahhoz, hogy erről még egy pár szót szóljak. Mind a két cikk sorozatban, tehát a hivatásrendi cikk sorozatban is, illetve az akkori munkásságában, egyéb írásaiban is, és ebben a cikk sorozatában is, és az ekkori munkásságában is ugyanúgy hangsúlyosan szerepel. Na már most miről van szó? Érdemes úgy megközelíteni a tulajdonjog kérdését, hogyha megpróbáljuk osztályozni az alaphelyzeteket, hogy így mondjam. Van egy ilyen formula, hogy a tulajdon szent és sérthetetlen. Ez egy újkori, nyugati, liberális, kapitalista eszme. A másik az az eszme, hogy a tulajdon, a magántulajdon jogosulatlan, és mindenkit minden megillet. Ez a köztulajdon eszméje, ez is egy újkori, eredendően szocialista, kommunista eszme és ideológia. Minden ilyennek részigazságai vannak mindezeknek a mozgalmaknak és ideológiáknak, de mivel csak rész, ezért nem igaz. Mert itt alapvető dolgok vannak, amelyek között különbséget kell tenni. Na már most a keresztény természetjogból fakadóan a tulajdon elmélete az másképpen néz ki. Tehát vissza kell menni az emberi természethez, és ahhoz, hogy mihez van rendeltetésszerű joga az embernek és kötelessége az embernek természetesen. És itt lehet differenciálni. Annak idején, hogy most visszaidézzem a 20-as, 30-as éveket, hát inkább a 30-as éveket, Mihelics Vid munkásságában több olyan tanulmányos cikk szerepel, amely ezt tárgyalta, mégpedig roppant aktuális módon, mert egyrészt 1927-ben vagy 9-ben jelent meg Horváth Sándornak a Tulajdonjog Aquinói Szent Tamás szerint című monográfiája németül, Grácsban, és ez meg is van Mihelics Vid hagyatékában. A másik pedig, hogy 1931-ben megjelent a Quadragesimo Anno enciklika Pius pápától, és ez fölvetette a tulajdon kérdését az enciklikában. És megvan a katolikus tanítás, amely szerint a tulajdon jognak két arculata vagy vonatkozása van, egy egyén és egy közösségi. Tehát a tulajdon természetes jog az ember számára, de közösségi kötelezettségei vannak. Ez a röviden a lényege, a nagyon helyes keresztény társadalmi tanításnak. A magántulajdon természetes dolog, viszont a magántulajdonnal bíró ember dolga az, mint közösségi lénynek, hogy a többi ember üdvére használja a tulajdonát. Röviden szólva erről van szó, ezt Mihalics is kibontotta annak idején, és a 48-as cikksorozatában szintén visszatér erre, ugyanígy, sőt, azt lehet mondani, hogy 1946-ban jelentetett meg egy kis könyvecskét az Új Ember kis könyvsorozatában, a katolikus tanítást a tulajdonjogról címmel. Ugyanezt tárgyalja benne, és még hozzáteszem azt is, hogy a parlamentben 1948-ban sok szó esett az államosításokról, egyebekről, és ott Mihalics Vid föl is szólalt ez ügyben, még az egyik hazánkbéli cikkében is, sőt, még 1956-ban is, amikor megjelent egy szám megint a hazánk lapból, ott is kinyilvánította, hogy az ő politikai meggyőződése, amely a pártbeli meggyőződés szerint, a vegyes tulajdon a programjuk, tehát helyes bizonyos esetekben az állami, közösségi és a magán tulajdon. Csak differenciálni kell megfelelő módon, hogy melyik terület, melyik fajta tulajdonnal bírjon, amennyire szabályozni kell vagy lehet. Ilyen formán alakult a tulajdonjoggal kapcsolatos koncepciója.
Mik a hasonlóságok és a különbözőségek a két cikk sorozat tematikájában, amelyeket úgy érez, hogy fontos kiemelni, amelyek talán üzenetértékkel is bírnak, illetve mutatják azt a kort, azt a helyzetet, azt az időszakot, amelyben születtek.
Valóban hasonlóság és különbség egyaránt van a két cikksorozat között, tehát a hivatásrendi cikksorozat a Nemzeti Újságban jelent meg 1940-41-ben, és a Hazánk béli cikksorozat pedig a keresztény politika elmélet alapvetése 1948 gyakorlatilag, plusz-minusz pár cikk kilók, 47 és 49. Na most a hasonlóság az nyilvánvalóan a teljes keresztény szellemiség, de ezt most nem akarom részletezni. A hivatásrendi cikksorozat hangsúlyai inkább az egyes társadalmi kérdések közösségi vetületére utalnak. Tehát a társadalmi kooperáció, a szerveződés. Annak idején tudnilik a hivatásrendi program azokat a kérdéseket vetette föl, hogy hogyan alkossuk meg ezt a társadalmat, ami nem pártpolitikai, nem a liberális berendezkedés szerinti, nem a parlamenti rendszer szerinti, hanem a hivatások szerinti. Tehát ez egy új szerveződés akart lenni, mégpedig ugye nem horizontális, hanem egy vertikális. És itt alapvetően a közösségi szempontból kellett ezeket végig gondolni. Úgyhogy erről szólnak ezek a cikkek egymás után, az önkormányzás kérdése, a hivatásrendiség, a rend maga, akkor a demokrácia kérdése ugyanúgy egyébként benne volt ebben, és így tovább. Tehát inkább ezt mondanám, és a 48-as cikksorozat pedig ezzel szemben, mint látszik, inkább az új kornak a kívánalmai szerint alakítja a cikkek témáit. Szembetűnő például, hogy az emberi jogokkal sokszorosan foglalkozik egész a sorozat, a különböző emberi jogokat tárgyalja ki, hogy így mondjam, sajtószabadság is így tovább, is így tovább, amely szokatlan lett volna, és indokolatlan lett volna 30-as években, hát akkor erről így nem volt szó. Most pedig ezeket a fogalmakat, és ezeknek az új kornak ezeket az igényeit látva, igyekszik a cikkíró, Mihalics Vid, bemutatni, hogy a kereszténység itt is autentikus tanítást képvisel. Tehát a kereszténység hozzájárulása a személyes szabadság jogokhoz, vagy az igazságos munkabér kérdéséhez, vagy a társulási joghoz, vallásszabadsághoz, egyebekhez, ezek emberi jogok, ezekhez igenis a legalapvetőbben fog hozzászólni a kereszténység maga és a keresztény politika majd most a parlamentben és a teljes magyar politikai életben. Úgyhogy itt van egy ilyen hangsúlyváltás, hogy itt az új kornak megfelelően ez a tematika bontakozik ki. Egyébként pedig a többi esetben is látszik ez, ahogy a cikksorozat elejét nézzük. Az emberi természet tisztázása, a társadalom keletkezésének a kérdése. Ez a 30-es években nem úgy merült föl, mint most, mikor teljesen új korszakról van szó, és itt kellett tisztán látni. Mindazonáltal sok minden összefűzi ezt a két cikksorozatot, ezért is gondoltam, hogy indokolt együtt megjelentetni. Hasonlóság a két cikksorozatban természetesen a kereszténységnek az azonos nézőpontja minden szempontból, tehát az emberi természetről ugyanaz a felfogása a két cikksorozatnak. Akkor a társadalom keletkezéséről is voltak éppen, ugyanúgy beszél mind a kettő. Egyén és közösség viszonyáról nagyon sok vonatkozásban ez előjön, ugyanúgy beszél. Az állam szerepéről szintén nagyon fontos. A 30-as években is, és a 48-ban is ugyanúgy beszél. Tudnélik, a kereszténység, megint most szeretném úgy megközelíteni ezt a kérdést egy mondat erejéig, hogy osztályozom az egyes alaphelyzeteket, három eset lehetséges. Vagy azt mondom, hogy az állami mindenhatóság híve vagyok, vagy azt mondom, hogy az állam eltüntetésének, végzetes meggyengítésének híve vagyok, mert szükségtelen az állam. Vagy pedig azt mondom, hogy az államnak van hivatása, mégpedig az emberi személynek és a közjónak az előmozdítása. Az első volt a totális szemlélet, legyen az kommunista vagy náci szemlélet. A másik volt egy liberális szemlélet, az állam lehető eltüntetése, meggyengítése. És a harmadik a kereszténység felfogása és a katolikus társadalmelmet felfogása, amely szerint az államnak hivatása van, mint hogy az egyén önmagában, amellett, hogy érték és személy és tisztelendő, de sokszor elégtelen önmagának és sokszor a közösségnek, azon belül pedig az államhatalomnak különböző szinteken dolga az, hogy elősegítse az egyénnek és a kisközösségeknek is a boldogulását. Tehát az államnak igenis van politikai hivatása, csak mindig a megfelelő mértéket kell megtartania. Hát így tehát mind a két cikksorozatban az állam szerepe pontosan így jelenik meg. És még folytathatnám, egyet hadd emeljek még ki, mert az mind a két cikksorozatban ugyanúgy előjön, mégpedig a már említett szubszidiaritás eszméje. A hivatásrendiség koncepciában pontosan ugyanúgy szerepel, mint a keresztény demokrácia koncepciójában. Tehát az, hogy az egyén boldoguljon, de amikor nem tud 5-ről 6-ra jutni maga erejéből, akkor igenis a közösség azon a ponton, azon a helyen, azon a szinten közre kellő lépjen, mégpedig kötelessége, hogy segítse. Ez össze is függ az állam szerepével, úgyhogy ez egy maradandó eszméje a kereszténységnek. Éppenséggel echte keresztény szemléletről van szó.
Megismertük Mihelyics Vid keresztény politika elméletét, társadalom elméletét, de nézzük azt meg, hogy honnan ered ez a lelkület, ez a szellemiség. Mit lehet az ő tanulmányairól tudni, és elemi középiskolai egyetemi tanulmányai alatt kik azok, akik igazán hatottak az ő szellemiségére?
Nagyon érdemes erről beszélni, mert volt néhány alapvető befolyás, amely őt érte diákkorában, ifjúkorában. Mielőtt még ő a Párizsi Katolikus Egyetemen tanult volna, és mielőtt a Pesti Bölcsészkaron tanult volna, meghatározó jelentőségű volt az ő egri gimnáziumi tanulmányai, évei az egri ciszterci gimnáziumban. Ez a Szent Bernát, most Gárdonyi Géza gimnázium. Ez egy nagyszerű hely volt, amely folyamatosan magas színvonalon működött, és nagyszerű lehetőségeket biztosított a növendékeinek az eszmélődésére. Amikor Mihelyics Vid oda járt, éppenséggel ne feledjük, hogy azokban az években folyt a rettenetes első világháború. Békefirelmig a ciszterci főapát kívánságának megfelelően a gimnáziumnak a kiváló tanára Kürti Menyhért, aki Mihelyics Vidnek az osztályfőnöke, magyar és latin tanára volt, évről évre megírta a gimnázium értesítőjébe, hogy abban az évben mit tevékenykedtek, és a világháború hogyan hatott az iskola működésére. Tehát ezek az éves beszámolók teljes képet adnak erről a működésről. Ebből lehet tudni, hogy miközben az iskola egészében véve biztosította a folyamatos tanítást, széles körűen kivette a részét a háborúval kapcsolatos teendőkből. Mindenekelőtt voltak hadbavonulók, katonai és kisegítő szolgálatot töltők, a tanárok és a diákok között egyaránt. Ők a helytállás példáját mutatták, s voltak közöttük, akik hősi halált haltak. Pedagógiai működésében az iskola tudatosan felvállalta, hogy a háború problémáját a tanításba szervezve részese legyen a nemzet erőfeszítéseinek. Idézem Kürti Menyhér tanárurat a beszámolójából. Azt mondja, akár a tanuló ifjúságot oktattuk, akár Eger város művelt közönségéhez szóltunk 14 év óta népszerű ismeretterjesztő előadásainkon, mert ezeket is megtartottuk, mindig úgy éreztük, hogy akkor teszünk legjobban, ha sem magunkat, sem tanítványainkat, s hallgató közönségünket nem szakítjuk ki abból a gondolat és érzéskörből, mely most az élet-halál harcot vívó egész nemzet gondolata s érzése, idézett befejezve. Kürti tanár úr hosszú oldalakon részletezi, hogy az egyes tantárgyak keretében hogyan használták fel minden kínálkozó alkalommal a háború tanúságait, az ifjúság öntudatának és erkölcsének erősítésére és ismereteinek a kibővítésére. Például a vallástan sok egyéb mellett módot nyújtott az isteni gondviselés titkain való elmélkedésre. A magyar irodalom megannyi történeti olvasmányt, vigasztaló levelet és hősi költeményt kínált természetesen. A latin a római történelem alakjait állította előtérbe, a történelem tárgy értelemszerűen a maga teljességében és speciális fejezeteivel segítette a tanulókat. A földrajz a világháború helyszíneit és a földrajzi körülményeket helyezte a középpontba. A természetrajz és kémia a háború viselés elemeire mutatott rá, de ugyanígy megtalálták a háború vonatkozásait a matematika, a lélektan, a rajz és a testnevelés tárgyaiban is. Az iskola azonnal megnyitotta épületét, tornacsarnokát, és azt hadi kisegítő kórház céljára engedte át. Tanárok és diákok egyaránt részt vállaltak a sebesültek ápolásában. Az iskola a gyógyítás szolgálatába állította a saját értékes röntgen készülékét, tudnilik a városnak nem volt. Az iskola közönsége kiterjedt családsegítő tevékenységet folytatott. Sokan hadi kölcsönt jegyeztek. Adományokat gyűjtöttek, jótékonysági rendezvényeket, előadásokat szerveztek. Külön foglalkoztak a kárpáti feldúlt falvak megsegítésére indított gyűjtésekkel. Nyelvtanárok és diákok sokat foglalkoztak a hadifoglyok leveleinek fordításával, az ide internáltak leveleinek az ellenőrzésével. Tanárok és diákok mindezt a legnagyobb odaadással végezték, mivel Kürti tanár úr szavaival élve, idézem, tiszta látással megértették a létében megtámadott hazának a legkisebbeket és leggyengébbeket is tetre szólító szavát, idézett vége. Azt a felfogást, amely a tanári kart nevelő tevékenységében vezette, Kürti tanár úr így jellemezte, megint idézem a szép szavait. Hisszük és reméljük, hogy azon fenséges eszmék és nemes érzések magvai, melyeket alma máterünk a dicső múlt ragyogó példáinak bemutatásával, a jelen élet halál küzdelmének megismertetésével, s a boldogabb jövő óhajtott reményeinek elővarázslásával, szóban, tettben elhintett fogékony gyermeki szívükbe a magyar lélek legszebb gyümölcseit, lélekben a veszélyeztetett fajnak önfeláldozó szeretetét, kebelben a rettenthetetlen bátorságot, s karban az acélos férfiúi erőt meg fogják teremteni. Idézet vége. Kürti tanár úr arra is rámutatott, hogy mi lett a következménye ezeknek a drámai éveknek az ifjúság lelkében. Megint idézem, mondja el maga a legjobban. amit azelőtt növendékeink a hazaszeretetről, hősiességről, áldozatkészségről olvastak vagy hallottak, most testet öltött. A hazaszeretet, a nemzeti összetartozás, az áldozatkészség nem merő fogalom már gyermekeink előtt, hanem valóság, tett, idézett, vége. Valóban ez valóság, véres valóság volt. Ráébredünk ezeknek a hallatán és olvastán, hogy így bizony hamar felnő az ember. Ezek az évek valóban maguk tragikus voltában, és az előbbi leírtakon keresztül hihetetlen szocializációt jelentettek az ifjúság számára, és ezek az ifjak az iskolát elvégezvén és elhagyván valóban érett gondolkodással és felelősségérzettel léptek életüknek a következő szakaszába. És ezt mondhatom el Mielics Vidről is, mert igen korán, igen érett felelősségteljes megnyilatkozásai vannak írásban és szóban. Tehát a legkorábbi írásaiban is ezt érezzük, ezt sütnek a szavaiból.
Ha hivatásrendiségről vagy kereszténydemokrata politikáról beszélünk, azt gondolom, hogy ezt nem csak a múltban, hanem a jelenben és a jövőben is úgy kell tekintenünk, hogy ez egy járható út. Így látja ezt Frenyon Zoltán?
Ami a jelent és a jövőt illeti, nagyon izgalmas és roppant nehéz kérdés erről beszélni. Én úgy látom mindenképpen, hogy a kereszténységnek és a katolikus világnézetnek és a katolikus teljes tanításnak alapvető szerepe lesz a közeljövőben, értve ez alatt a következő egy-két évszázadot, mert teljes korszakváltásban vagyunk. Nyakig benne, ebben élünk, jól tudjuk ezt már, és már a előző nemzedékek is pontosan tudták. Az egész 20. század erről szólt, és még a következő század biztos, hogy erről fog szólni. Az európai civilizáció új korszakát készíti elő, csak még nem tudja, hogy hogyan. Rengeteg alapvető kérdés merül fel a teljes emberiség előtt, és az európai civilizáció előtt is, amelyek megoldás után kiáltanak, és a teljes emberi szemléletmód újra alakítását igénylik. A teljes emberi mentalitás normalizálását kívánják meg. Most ebben alapvető szerepet kell, hogy kapjon a kereszténység tanítása, a keresztény vallás és a keresztény szellemi tanítás, a teljes keresztény civilizáció, hogy így mondjam. Ott kell megfogni a gyökerénél az embert, és hogyha a keresztény lelkület alakítja az emberi természetet, akkor ő maga már sokkal jobban fog tudni viselkedni, és megtalálja a megoldást különböző élethelyzeteiben, tehát abban, hogy mit fogyasszon, hova utazzon, egyéni és közösségi viszonylataiban hogyan alakítsa a mindennapjait és a hosszabb távú céljait egyaránt. Azaz ő dolga, azt ő tudja, ezt nem lehet előírni, de hogyha a lelkülete olyan, amit a keresztény tanítás 2000 év óta képvisel, akkor egy jövendő alapjait le lehet rakni.
A társadalom elmélete, a hivatásrendi társadalom eszméi és a keresztény politika elmélet alapjai az a két cikksorozat, amelyeket Mihelics Vid a 40-es évek végén és a 40-es évek utolsó harmadában 1948-ban írt. A cikksorozat Frenyó Zoltán szerkesztésében a Kairosz kiadó jóvoltából kötetben is kézbe vehető. A keresztény politika elmélet alapjairól és Mihelics Vid gondolatairól hallhattak beszélgetést. Vendégünk Frenyó Zoltán filozófus volt.
Arcok és sorsok. Egyháztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt.